Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babits Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórványmagyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
Én már az 50-es években, hát megmondom őszintén, drága jóanyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam. Színházjáró voltam, a mozijáró voltam. És akkor jött divatba a felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is, kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Ki se mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő, és ezért választottam a műsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg benne, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, ha nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják, a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
Hogyan látja, miben rejlik Mácsi József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent. Mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos. És hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren. És olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
Mácsi József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az irodalmi esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
Hát a Szélfóvásban a jegyzőnek a része, az most egy felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jóska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szélfúvásban, Mácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, sajó mentén, balogvölgyön, suttog, tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagösvény, ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apágnak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel. Magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez, Betelt így ma vitézséged. A próbákat kiáltad. Örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal. S ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Sírralmaknak helye nincsen. Osztozunk a közös kincsen. S nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba, igen, illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül.
Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válassza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek, ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyal jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázs igéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
Igen, illetve... Kérem szépen, Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el. Majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának. És Gyüre Lajos, hazajöttem, Márai Sándor, olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre, napról napra aktuálisabb. Márai Sándor, olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van.
Az összeállítás a Hit és Illúzió címet kapta.
Igen.
Csáky Pál drámája alapján.
Igen.
Van ennek valamilyen üzenete?
Igen, igen. Hát ez a megmaradásunkért végül is, mert itt van egy rész Hit és Illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én műsorom elé. Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent. Hamis isteneket, bálványokat állít helyébe. De mindenképpen imádni akar valakit, vagy valamit. Imádja mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak Felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, Utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a... Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, hogy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen írólvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igen, és hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóma az emberek számára, vagy a világ számára, ha így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog, és valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet, és ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra?
Én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom is iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igen, és hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanak még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát meg valami őszintén kisé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon, a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is, igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi a dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl, 30 év után. Majd Mindszenty Bíborosról szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi fennvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek. És ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét. És ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki. És úgy hiszem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol. Ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valom, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van a felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kolléga helyett átvettem a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak, és erre a feleségem mondta, hát most valóban most utazhatsz, úgyhogy kipótolom, amit valamikor elveszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókosasszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékeim vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A Budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye a Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rám osztotta ezt. Hát ez zenés darab, nagyon kedves, ismert dalokkal a közönség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyanengem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepek előtt, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató, nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találni, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsiból ültem, és jöttem Miskolcra. Úgyhogy szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell tehát hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
Van-e még szerepálom?
Szerepálom. Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám, hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita lakáit. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, már mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi grófról, hogy ezek sokszor úgy rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá. De a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy mi az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.